Leslie L. Lawrence, a halál kis vasúton érkezik egy. John C. Landvai, a Santa Monica i Santa Cecilia Egyetem kriminalisztikai tanszékének tanára levette a szemüvegét, megmaszírozta az orrát, aztán várakozóan nézett ránk. Ezeknek a pénteki előadásoknak sajátos koreográfiája volt. A kriminalisztikai előadás után Landvai, engedve rimánkodásunknak, rendszeresen előadott egy-egy tanulságos történetet, amelynek természetesen ő volt a főszereplője, még azokban az időkben, amikor mint privát zsaru szerzett fényes hírnevet magának itt, a nyugati államokban. Természetesen senki nem mozdult a helyéről, sőt néhány ismeretlen alak még be is oldalgott a folyosóról, ahol csendben kivárták, míg vége szakadt a különben nem túl érdekfeszítő kriminalisztikai előadásnak. Landvai prof. Ezen az órán a TET helyszínén talált tárgyak jelentőségével foglalkozott, olyan alapossággal, hogy szégyen ide, vagy oda, jótékony álom szállt a szemeinkre. Én magam is, bár leplezetlen rajongója voltam Landvainak, csak óriási erőfeszítéssel tudtam megőrizni méltóságomat, s nem utolsó sorban a mellettem ülő csinos hölgy illatos jelenléte óvott meg attól, hogy a padra borulva el ne aludjak. Landvai prof. előadása végeztével megsimogatta ősz, kefére nyírt haját, megvárta, míg elül a mocorgás, s az újonnan jöttek is megtalálják a helyüket, aztán végig tekintve hallgatóságán, beszélni kezdett. 2. Sejtem, hogy a mai előadás nem ajzotta fel pattanásig az idegeiket, de a jó kriminalistának meg kell ismerkednie a nyomozás apró munkájával, minden csínyával, bínyával, hiszen önök vizsgálóbírók, esetleg rendőrtisztek lesznek, s számtalanszor szembe találják majd magukat olyan esetekkel, amikor semmi nem segít, csak a tények gondos összerakása, szétválogatása, csoportosítása és a tanulságok levonása. Jó, tudom, hogy sokkal izgalmasabb kivont stukkerrel rohangálni egy lányiskola környékén, s felajánlani a legcsinosabb kis hölgynek, hogy mindenkitől megvédik, bármi áron, főleg, ha nem is fenyegeti veszély. Ennek ellenére az igazi kriminalista tiszteli az apró munkát, egy-egy eldobott csíkből, keréknyomból, leszakadt gombból is megfelelő teóriát gyárthat. A lényeg persze az, hogy a teória megállja a helyét. Régi közmondás. Minden elmélet annyit ér, amennyit a főnökünkkel meg tudunk etetni belőle. De hogy ne éljek vissza tovább a türelmükkel, elmondok önöknek egy történeteskét az apró munkáról, a tökéletes bűntényről és a bizonyítékként felhasználható tárgyak szerepéről. Most is úgy emlékszem az ügyre, mintha tegnap történt volna. A titkárnőm, Miss Rose éppen leszaladt a sarokra egy-két csirkemájas tormás szendvicsért. Nem tartozik ugyan a lényeghez, de rajtam kívül ez volt a gyengéje a különben igencsak harcias teremtésnek, amikor felcsengett a telefon. Türelmetlen, agresszív csengéssel. Nem tudom, megfigyelték-e már, hányféle módon tud egy telefon csengeni. Ugyanaz a készülék, attól függően, hogy ki van a vonal végén, és mi a szándéka velünk. Vannak lágy, elomló csengések. Olvadékonyak, mint spagetti tetején a reszelt parmezán. Közömbösek, mint félszemű, néger kalauz egy század elejé San Francisco-i villamoson. Aztán van agresszív, sürgető csengetés, amelytől felágaskodnak az ember fején a gondosan levizezett hajszálak. Nos hát ilyen volt az a csengetés, amely akkor tört rám, amikor Miss Rose éppen a tonnás szendvicseit csomagoltatta a sarki büfében. Sajnos megvan az a gyengém, hogy nem tudok sokáig ellenállni a telefoncsengésnek. Talán az a fékezhetetlen kíváncsiság ösztökélt rá, hogy felvegyem a kagylót, amely a magánhekusi pályára is hajtott. Pedig hányszor megfogadtam már, hogy többé soha, de soha nem engedek az agresszív csengetésnek. Mondanom sem kell, hogy a negyedik csengés után felvettem a kagylót. Mondanom sem kell, hogy, aki vele beszélt, legalább olyan rondán agresszív volt, mint a csengetése. Emer, Landvai, károgta egy varjú hajnali turbékolására emlékeztető férfi hang. Hol az ördögben kódorog munkaidő alatt, ember? Tüzet raktam, mondtam szelíden, tábortüzet. Percek múlva hozzálátok a harci tánchoz, kiásom a padló alól a harci bárdom, és bekenem magam 3 kilóholtot mésszel. A kagylóban döbbent csend támadt, majd újra felhangzott a varjú károgás, sajátos felhangoktól kísérve. Nem voltam biztos benne, hogy a membrán rezege rémületében, vagy a varjú hang gazdája kacarászik. Maga kell nekem, károgta határozottan. Maga szemtelen, sőt pofátlan, emellett nagyképű, 100-szor annyit tart magáról, mint amennyit valójában ér. Stop, mondtam, és belefújtam a kagylóba. Kicsoda maga, valami régi ismerős? Nem hiszem, recsegte a membrán, nekem nincsenek régi ismerőseim. Ide figyeljen ember, fel szeretném fogadni egy kis munkára. Elvállalja, még nem tudom, mondtam, nagyon beleéltem magam a harci táncba. Nem lesz olcsó mulatság lebeszélni róla. Napi 200 elég lesz. Várt egy kicsit, aztán türelmetlenül felkárogott. Mi a fene van magával? Miért nem válaszol? Oltom a tüzet, mondtam, és elásom a harci bárdot. Emellett fizetem az egyéb költségeit is. Befejeztem a harci táncot, jelentettem ki ünnepélyesen. Testestül lelkestül az öné vagyok. Kit kell eltennem láb alól? Ha az elnököt, az dupla pénzébe kerül. Figyeljen ide ember, és ha nem esik nehezére, néhány percre hagyja abba a hülyéskedést. Henderson vagyok. Theo Henderson. Megtántorodtam. Részben, mert nyílott az ajtó, és Rose vonult be a szobába a fergeteges illatot árasztó tormás szendvicsekkel. Részben, mert maga a nagy Henderson, a város feltehetően leggazdagabb embere személyesen hívta fel szerény irodámat. Sem köpni, sem nyelni nem tudtam a megtiszteltetéstől. Henderson károgott, mint egy elégedett varjú, amely hattyú tojást tojt. Ide tudna jönni hozzám, Emer. Landvai, mikor, amilyen gyorsan csak tud, miért ez a nagy sietség? Hallgatott egy kicsit, aztán agódva belekárogta a kagylóba, attól tartok, hogy ki akarnak nyírni. Nem tréfálok, Emer. Landvai, biztos vagyok benne, ha nem vigyázok, rövid idő múlva meggyilkolnak. Lecsaptam a kagylót, kiragadtam Miss Rose kezéből a legnagyobb szendvicset, és kirobogtam az utcára. Nehezen tudom elviselni, ha jól fizető munkaadó gazdáimat el akarják tenni láb alól. 3. A Henderson villa a város szélén emelkedett, akkor a park közepén, mint egy ókori, görög városállam. Bejárati kapuja és tüskés dróttal díszített várfala viszont inkább a középkort idézte. A kapufáján kilátott szájú rézsárkány kopogtató méregette rám bánatos gülüszemeit. Haboztam, hogy belemerjem-e dugni az ujjam a szájába, de más megoldás nem lévén, meg kellett tennem. A sárkány fej rácsapott a fára, a fakongott, mint egy holt testet rejtő hordó. Vékony, vörösképű fickó nézett velem farkas szemet a félig nyitott kapurésén keresztül. Mondtam, hogy ki vagyok, mire farkas mosoly villant az arcán. Szóval maga az, elvállalta, sajnálom magát, fiatalember. Beléptem a kapun, és körülnéztem. Fákat láttam, bokrokat, fehér kavicsal behintett utakat, s nem messze tőlünk egy kéklő tavacskát, mesterségesen korhasztott fahíddal. Miért sajnál? Kérdeztem a fickót, aki nyelvét kidugva erőlködött, hogy elérje a hónom alját. Hogy a kedvében járjak, lehajoltam, és engedtem, hogy megtapogassa a stukkeromat. Amikor aztán ki is akarta húzni a tokjából, felemelkedtem. Hagyja csak a helyén, pajtás, mondtam, és a tavacska szép, tiszta színét néztem. Különben mi a hézag? Miért sajnál? Közel hajolt hozzám, szinte a fülemre tapasztotta a száját. Emer, Hendersonnak kényszerképzete van. Az a mániája, hogy meg fogják ölni. Maga a negyedik testőr, akit felfogad. H.M. és a másik 3, az elődeim, szemembe nézett. Vizenyős tekintete nem a napfényben fürdő tavacska kékét idézte. Nyomtalanul eltűntek, Emer. Landvai, mi a fene? Várt egy kicsit, aztán vészjósló hangon suttogja a fülembe. Arra is kíváncsi, hogyan? Hát, ha lenne olyan szíves, ha akarja. Bár én a maga helyében nem lennék kíváncsi rá. Jó, jó, a maga dolga. Nos, hát az a helyzet, barátom, hogy a maga elődei egytől egyik felszívódtak. Nincs bizonyítékom rá, de mérget vennék rá, hogy megzabálták őket a kaktuszok. Aztán megfordult, és mint, aki jól végezte dolgát, elindult a rozog a fahíd felé. 4. A kis vörös együvegház ajtajánál hagyott magamra, így az volt a legelső feladatom a Henderson ügyben, hogy megtaláljam benne megbízómat. A növényház, amelyben fogadott, tel is tele volt kaktusszal, bármerre is fordítottam a fejem, tüskék meredtek szembe velem. Emer, Henderson egy kis asztalka mellett ült néhány ember magasságnyi kaktusz között, és egy csípesszel láthatatlan magokat dugdosott be egy cserépföldbe. A növényház üveg tetején betűzött a nap, a szúrós növényeket telve nyújtózkodtak a fényben. Némelyik, mintha vérezne, tel is tele volt szórva apró, vörös virággal. Emer, Henderson elképesztő szinkronban élt a hangjával. Soha nem találkoztam még senkivel, akinek a hangja ennyire illett volna a megjelenéséhez. Emer, Henderson, az egykori magyaró király, varjú volt, méghozzá a dormányosok közül való. Kicsi volt, vézna, fekete, horgasorú, és szürke mellényt viselt. Henderson felnézett, letette a cserepet és a csipeszt, aztán elégedetten összehúzta a szemét. H.M., szóval maga az, első látásra nem rossz. Tud verekedni? Puerto Ricóban nevelkedtem, az utcán, mondtam lebilincselő mosolyjal. Lőni? Cumi helyett revolvercsövet szopogattam a bölcsőben, biztosítottam. Ért a kaktuszokhoz, azokhoz sajnos nem, mondtam szégyenlősen. De tanulékony vagyok, ez például micsoda ott, az ön kezében, egy csekk, mondta. $1000. Az lesz a dolga, hogy maradjon a házban, és ha kiálltok, bárhol is van és bármit is csinál, azonnal teremjen mellettem. Értette? Nehogy úgy járjak, mint azzal a másik három maflával. Igaz is, mondtam, már kérdezni szerettem volna, mi lett velük. Kinyújtotta a kezét, és a kezembe nyomta a csekket. Aztán újra minden figyelmével a cserép felé fordult. Már-már azt hittem, hogy régen megfeledkezett rólam, amikor végül felnézett, és megvonta a vállát. Mi lett volna? Minden bizonnyal megették őket a kaktuszok. 5. Lebonyolítottam néhány telefont, közöltem Miss Rose-zal, hogy néhány napra lelépek a térképről, majd beszállásoltam magam az egyik vendégszobába. Kis idő múlva kisétáltam a kapuhoz, megkértem a vöröst, hogy vetessen valakivel néhány inget, gatyát, fogkefét, aztán visszatértem az üvegházba. A gyöngykavics értett pávaként csikorgott a talpam alatt, s ahogy felnéztem a levegőbe, fekete felhőket láttam tornyosulni az égen. Bementem az üvegházba, becsuktam magam mögött az ajtót. Mivel elég sötét volt odabenn, fel akartam gyújtani a villanyt, de még idejében meggondoltam magam. Nem ismertem a kaktuszok lelki világát. Hát ha valamelyiknek árt a villanyfény. Ráérősen végig sétáltam a tüskés növények szegélyezte utcáskákban. Henderson asztalánál nem ült senki. Apró asztali lámpájának halvány fénye egy leszakított kaktuszvirágra esett. Sűrű, nehéz pára ülte meg a levegőt. Az óriási, embernél jóval nagyobb, több ágú gyertyatartóra emlékeztető kaktuszok hatalmas fahordókban trónoltak, homokos, kövekkel sűrűn kirakott földben. Gyanakodva nézegettem a hordókat, mert nagyon is el tudtam képzelni, hogy beléjük begyömöszörnek valakit, rászórnak néhány köbméter földet, ráültetnek egy kaktuszt, és a tüskés szörnyeteg valóban megeszi. Egyszer a navajó indiánoktól hallottam egy történetet. Idáig jutottam, amikor meghallottam a suttogó, fenyegető hangot. Tűnj el innen, mert meghalsz, meghalsz, menekülj ember, hideg futott végig a hátamon, sönkéntelenül is tukkerom után kaptam. Hé, van itt valaki, meghalsz, folytatódott a suttogás. Mint a többiek, nyomot sem marad, Lendvai, mi végzünk veled, megfordult előttem a világ. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a kaktuszok fenyegetnek. 6. Kirántottam a stukkerom, aztán szégyenkezve vissza is dugtam a helyére. Hónapokig rajtam röhögne egész Los Angeles, ha valaki óriásit ordított a közelemben. Csak másodpercekkel később döbbentem rá, hogy én ordítok. Mégpedig a kegyetlen, szúró, égető fájdalomtól, ami elöntötte az egész hátulsó részemet. A kaktuszok, megtámadtak a kaktuszok, a rémülettől félig holtam buktam hátra, még éppen idejében ahhoz, hogy észrevegyek egy tollkoronás, kifestett indián törzsfőnököt, amint egy magas, többágú kaktusz mögé búvik. Visszadugtam a stukkert a hónom alá, mivel az indián főnök nem lehetett magasabb 1,50 méternél. Indián busman keverékekre pedig nem szoktam lövöldözni. Fittyet hányva a fenekemben nyilalló fájdalomnak, a kaktuszhoz ugrottam, elkaptam a főnök nyakát, és igyekeztem kirángatni a hordó mögül. Üvöltött, és a kezembe harapott. Takarodj innen rohadt sápadtarc, ordította, én vagyok kegyetlen tüske főnök, és megbüntettelek, amiért átlépted a vadász területem határát. Nesze, nesze, jókor a kaktusz tövist tartott a kezében, és megkísérelte ismét belém dövni. Sóhajtottam, és lekevertem neki egy pofont. A másikat a hordótól kapta. Amikor visszarepült, adtam neki még egyet, aztán elkaptam a karját. Hülye, marha, ordította, nincs jogod. Dehogy is nincs, mondtam, ez mostantól kezdve az én vadász területem. A vastag festék alatt megvonaglott ráncos majom arca. Te ki vagy, dörgő pofon főnök, szaporán rugdosó nagyfőnök fia. Nem sokkal ezelőtt esküdtettem a nagy manitunak, hogy naponta összepofozok egymás törzsbeli főnököt. Sajnos, eddig csak félig jött össze, ezért kénytelen vagyok folytatni. Neki hátrált a hordónak, és békülékenyen felém nyújtotta a karját. Nem szívhatnánk el a béke pipát? Lehet róla szó? Bólintottam. Van pipád? Volt neki. 7. Békésen füstöltünk, és éppen azon voltam, hogy feltegyek neki néhány kérdést, amikor mint a hurrikán, ránk támadt valaki. Oda tornyosult fölénk, mert mondanom sem kell, hogy ősi szokás szerint guggolva szívtuk a pipát, s dühösen nekem esett. Vigye el magát az ördög, még csak maga hiányzott ebből a bolondok házából. Kicsoda maga egyáltalán, nagy főnök, a barátom, mondta kegyetlen tüske. Tűnj el innen, mister, Monty hozott neked egy új mokasszint. Kegyetlen tüske felugrott, kikapta a kezemből a pipát, és elügetett. Felálltam, szembefordultam az ismeretlennel. Magas, szőke lány volt, skót kockás szoknyát, zöld pulóvert és szőke hajában sárga pántot hordott. Alig volt alacsonyabb nálam néhány centivel, pedig másfél kegyetlen tüske is kijött volna belőlem. Maga az új hekus, és maga, rám nézett nagy, okos szemével, és felvonta a vállát. Wendy Henderson vagyok, ennek a hülyének az unoka testvére. A szegény rokon, H.M., eszerint ő, Paul Henderson, a nagy Hendersonnak, nagybácsikámnak, Theophil Hendersonnak a fia. Egyetlen, balfácán, ütődött fia. Kegyetlen tüske, megáll az ész, és mióta ilyen, amióta megszületett. Részegen szűrte az anya, még akkor sem józanodott ki. Nem szúrta meg, megszúrt. Mindenkivel ezt csinálja. Nem is értem, miért volt hajlandó elszívni magával a békepipát. Szakmai titok, mondtam, nem sétálnánk odakint egyet. Megtehetjük, mondta, és megvonta a vállát. Miért is ne, ha magának nem jó ideben. Elgondolkodva vakartam meg az állam, különben jó lenne, mondtam tétovázva. Csak valahogy utálom, ha kinyírással fenyegetnek a kaktuszok. 8. A fekete felhők továbbra is ott tornyosultak az égen, bár eső egyetlen csepp sem esett belőlük. A mindeddig kék tavacska feketére változtatta a színét, mintha valaki szabadon engedett volna benne egy rajtinta halat. Theophil bácsinak az a fixa ideája, hogy meg akarják ölni, mondta a lány, miután helyet foglaltunk egy padon, maga a negyedik hekus, aki. A másik hármat tényleg megették a kaktuszok, felnevetett, csilingelő, lágy nevetéssel. Aligha, szerintem néhány nap után egyszerűen leléptek. Nem könnyű Theophil bácsival, majd maga is tapasztalni fogja. Ezek az izék tényleg emberevő kaktuszok. Állítólag régen, még a western időkben az indiánok hozzájuk kötötték az áldozataikat, a kaktuszok pedig felszívták őket. Szerintem mese, nem tudom, magam is hallottam már hasonlót, ráadásul éppen egy indiántól. Az édesapja is a házban lakik, Miss Henderson. Felemelte a fejét, és a villa tömbjéből kiemelkedő, szinte a fekete felhők közé vesző torony felé intett. Ott él a torony szobában. Vacsoránál majd találkozik vele. Azt mondta, hogy izé maguk a szegény rokonok. Ezt hogy értsem, szó szerint. Nincs egy vasunk sem. Kivéve, amit én keresek, de az nem túl sok. Főleg ahhoz képest, amint volt. Lenne szíves talán egy kis bővebben. Felsóhajtott, és biccentett. Persze, hogy is érthetné meg ezt az egész szörnyűséget? Apám és Theo bácsi testvérek. Középnyugatról származik a család. Ohioból. Theo bácsi és apám között egyetlen év a különbség. Nagyapám, akit én soha nem ismertem, gazdag vaskereskedő volt, s már korán szárnyra bocsátott a gyerekeit, hogy álljanak meg a saját lábukon. Apám egyetemre ment, és kígyókkal kezdett foglalkozni. Tessék, mit csodálkozik, apám a világ első kígyó szakértője volt. Teleírta a szakfolyóiratokat cikkeivel. Legalább 20 akadémia választotta tagjai sorába. Theo bácsi nem végzett egyetemet, csak meggazdagodott. Az emberek mindenfélét beszélnek, hogy nem egészen tisztességes úton. Mit ért ez alatt, Miss Henderson? Azt rebesgették, hogy annak idején Theo bácsi szeszcsempészetből szerezte a pénzét, akárcsak a Kennedyek. És az édesapja? Ó, annak idején mi is egészen jól éltünk. Apámnak jól menő kígyófarmja volt Tanganyikában. Én is ott cseperedtem fel. Aztán egyik napról a másikra vége szakadt a jó életnek. Megdöglöttek a kígyók, úgy nézett rám, mintha megütöttem volna. Honnan tudja, a kígyók valóban elpusztultak, az épületekbe villám csapott, a szomszéd falu varázslója megtiltotta az embereknek, hogy dolgozni járjanak hozzánk. Persze apám nem nyugodott bele a dologba, mindent megpróbált, hogy visszakapaszkodjon a csúcsra, de nem sikerült neki. Valaki mindig megakadályozta benne. Ha jól sejtem, nem tudom, mit sejt, de nem azért mentünk tönkre, mert a varázsló megátkozott bennünket. Bár az az igazság, hogy valóban ez történt. Ettől a perctől kezdve nem volt senki, aki munkát vállalt volna nálunk. Kivéve Longót, ő volt a dajkám. Ő mondta el, hogy valaki megfizette a varázslót és még néhány törzsbeliét, hogy tegyenek tönkre bennünket. Kicsoda, Theo bácsi, nem mondhatnám, hogy paf voltam a meglepetéstől. Nem voltam már annyira kezdő a szakmában, hogy ne hallottam volna hasonlóról. Miért tette, hogy bebizonyítsa, ő a különb? Kinek? Talán saját magának, mert nagyapám ekkor már nem élt. Bizonyára kitalálta, hogy az öreg Henderson kedvence apám volt. Theophil bunkónak, balfácánnak tartotta. Theo bácsiban évtizedeken át munkált a gyűlölet, hogy bizonyítson. Elhatározta, hogy tönkreteszi apámat, bármi áron, aztán magához veszik egy elemkenyérre. Keserűen felvetette a fejét, és a felhőkbe vesző torony szobára mutatott. Látja, itt az eredmény. Apám nem bírta el kiüzetését a paradicsomból, és belerokkant. Fizikailag, lelkileg, bevonult a torony szobába, és csak étkezésekkor mutatkozik. Ül a műhelyében, és kis vasutakat készít. Úgy éreztem, hogy egy kicsit hosszú volt a mai nap. Theo Henderson varjúkárogása az emberevő kaktuszok kígyófarm Tanganyikában és a bolond Henderson a toronyszobában kisvasutakat? Kérdeztem Bambán. Hogy? Imádja a kisvasutakat? Mondta kissé ingerülten. Mozdonyokat fabrikál, vasúti kocsikat hozzá, jelzőberendezést, alagutakat, amit akar. A kígyókról megfeledkezett. Az életről feledkezett meg. Csak vegetál, nem él. Folytatni akartam a kérdezősködést, de koppanva ránk hullottak az első esőcseppek. Wendy megszorította a karom, felpattant, és futni kezdett az épület felé. Közvetlenül a bejárati ajtó előtt megfordult, és visszanézett rám. Ebben a szempillantásban robbant egy villám az égen, s a fellobbanó fényben lebegni láttam karcsú alakját. Mielőtt a dörgés elmosott volna mindent, sikerült megértenem halk hangját. Vigyázzon magára, nagyon vigyázzon! Mikorra elhalt a dörgés, már egyedül álltam a tavacska mellett. 9. Leroskadtam a padra, és megpróbáltam gondolkodni. Nem törődtem vele, hogy az óriási esőcseppek bőrigáztatnak. Kinyújtottam a tenyerem, hogy elkapjak néhányat. Langyosak voltak, mintha angyalok melegítették volna őket. Mint feldobott fekete lepel, hult rám a sötétség. Órámra pillantottam, legalább egy óra volt még vacsoráig. Theo Henderson ablakai fényárban úsztak, s mivel nem hallottam hívó kiáltását, úgy döntöttem, nem koptatom tovább az agyam. Azon kaptam magam ugyanis, hogy egyre erőteljesebben forognak a gondolataim Miss Henderson körül. Felálltam, és megráztam a fejem. Egy magánnyomozó számára nincs végzetesebb, mintha gyengéd érzéseket táplál valamelyik kliense iránt. Bár igaz, hogy Miss Henderson nem kifejezetten a kliensem, mégis. Idáig jutottam, amikor sötét árnyat láttam elsuhanni a tó túlsó partján. Összehúztam magam, mint egy sündisznó. Az árnyék megtorpant, morgott, és elindult az üvegház irányába. Ösztöneim azt csúgták, hogy menjek utána. Aztán felvillant egy villám, s amit szúró fényében láttam, libabőrt csalt a hátamra. A tó túlsó oldalán egy fej nélküli, kéz nélküli, emberhez alig hasonlítható rém alak állt, hóna alatt egy apró emberi testtel, akiben rossz látási viszonyok ellenére is kegyetlen tüske főnökre ismertem. Paul Henderson ájultán lógott a fejetlen kísértet hóna alatt, nem törődve a nyaka körül villogó késpengéjével, amit csak az Isten tudja, hogy mi tartotta a levegőben. Előhúztam 38-asomat a hónom alól, meggyőződtem róla, hogy becsúszott-e az első golyó a csőbe, aztán összegörnyedtem, és a kísértet nyomában elindultam az üvegház felé. 10. Az eső újra rákezdett, ahogy a bejárati ajtóhoz érkeztem. Rátettem a kezem a kilincsre, és azon töprengtem, hogy lenyomjam-e, amikor a kaktuszok közül rémült, segédkérő sikoltás szállt felém. Éppen olyan, mint amikor valakinek a torka előtt elhúznak egy késpengét. Lenyomtam a kilincset, és bevágódtam egy kaktuszordó mögé. Sötét volt, csak az üvegmennyezetről szivárgott le leheletnyi fény. Ereztem, hogy verejtékben úszom. Fogalmam sem volt róla, mitől félek jobban, a kísértettől-e, vagy attól, hogy megtámadnak a kaktuszok. Alig tettem néhány lépést előre, amikor ismét felhangzott a kiáltás. Ismeretlen nyelven, reszelős, öreg hangon. Óvatosan átpréseltem magam két hordó között, miközben egy kaktusz tüske súrolta az arcom. Átvergődtem egy hatalmas ládán, s lehuppantam a földre. Közvetlenül az orrom előtt széles tisztás húzódott, apró, vörös cserepekkel körberakva. A tisztás közepén óriási, legalább két embernyi, háromkarú kaktusz emelkedett. Lábán állott kuporgott a fejetlen kísértet, mellette a földön kegyeden tüske főnök hevert. A kísértet harmadszor is felkiáltott, majd lehajolt, és felrántotta a földről a főnököt. Olyan könnyedén, mintha csak játékbaba lett volna. A kés megcsillant a halvány fényben, sesküdni mertem volna rá, hogy a levegőben lebeg. Ami ezután következett, életem nagy rajtaütései között tartom számon. Kezemet a kapcsolóra vágtam, amelyet néhány másodperccel korábban fedeztem fel közvetlenül mellettem a falon, s amikor a fény felgyulladt, előrevetettem magam a hordók között. A hirtelen mindent elöntő fény engem is elvakított, nem csak a kísértejét. Ő is felordított, én is. Én angolul, ő valami ismeretlen, feltehetően a túlvilágon használatos nyelven. Nem is lett volna semmi baj, ha a nadrágom bele nem akad egy kaktusz tüskébe. Méghozzá közvetlenül az övem felett. Felordítottam, s kezemben a 38-assal kirepültem a tisztásra az óriási kaktusz elé. Sajnos, ekkor már nem volt rajtam nadrág. A kaktusz úgy lerántotta rólam, mint egy szakképzett vetkőztető. Bár rajta ütés közben nemigen szoktam törődni a toalettemmel, némiképpen mégis zavart, hogy térdigérő csíkos gályában vagyok kénytelen felvenni a harcot egy fejetlen szellemmel. A szellem, amikor meglátott, Felvisított, felemeltek egyetlen tüskét, akit rémületében korábban a földre helytett, és határozott mozdulattal a kaktuszhoz vágta. Ne, ne, kiáltottam, de már késő volt. A hegyes kaktusz tüskék irgalom nélkül átszurkálták a testét. 11. Csíkos gatyám, akár a Palmers fehér nemű cég reklámja is lehetett volna. Valami olyasmi, hogy aki Palmers gatyát hord, az legyőzhetetlen, mint John C. Landvai, a rettenthetetlen magánnyomozó, aki itt áll önök előtt, 38-as Smith & Wessonjával. A rettenthetetlen magánnyomozó eközben bárgyúny tekintgetett jobbra-balra. Először a kaktuszra, amelyen nem kegyetlen tüske főnök, hanem egy szalmabávú lógott. Nagyjából akkora, mint a Dilis főnök. A kísértett egy öreg, fogatlan, rémületében vacogó négerasszony volt, akit azért gondoltam fejetlennek, mivel fekete arca beleolvadt az éjszaka sötétjébe. Az öreg asszony összegörnyett, és előkotort a ruhája alól egy bankjegyet. Vedd el, mondta, és felém nyújtotta. Csak ne erőszakolj meg, csúnya volt, mint egy boszorkány, életkorát illetően pedig úgy gondoltam, hogy leánykorában dinoszauruszokkal kergetőzhetett. Nem törődve rémületével, felemeltem a földről lakést, és beleszúrtam egy hordó földjébe. Ki vagy asszony? Szóltam rá keményen, és megpörgettem a pisztolyomat az ujjamon. Longo, rebegte el haló hangon. Miss Henderson dajkája, egyszerre megértettem mindent. A kaktuszra szúrt szalmabávúra néztem, s észrevettem, hogy szénnel rárajzolt varjú csőrorra, éles madár tekintete Theo Hendersont idézi. Sóhajtottam, megkerestem a nadrágom, és egy hordó védelmében magamra húztam. A kaktusz tövis hasította lyukat nem tudtam eltüntetni, de kétségkívül annak is megvan az előnye, ha fullasztó melegben szellőzik az ember nadrágja. Miért csináltad? Kérdeztem, miután visszavedlettem úriemberré. Te ki vagy? Miss Henderson barátja, segíteni szeretnék neki. Az öreg asszony biccentett. Ez egy zsuzsu. Zsuzsu, az. Szalmából csináltam, és beletettem a belsejébe három szálat Henderson úr hajából és a kis ujjakörmét. A kést pedig a tópartján beleszúrtam a szívébe, mondta büszkén. Miért, Longo? Mert. Henderson úr gonosz ember. Tönkretette Henry urat és Wendy kisasszonyt. Ő csinált minden gonoszságot. Megfizette a varázslót, az pedig elijesztette az embereket a kígyófarmról. Az épületeket kunga gyújtotta fel, én láttam, de nem tehettem semmit. Most megölöm. Eljött az idő. Miért csak most? Az én nagyapám nagy varázsló volt. Megtanította varázslatra. Azt mondta, ha el akarsz pusztítani valakit, ne siessd el a dolgot. Várj pontosan 15 évig. Aztán azon az éjszakán, amikor a tettet elkövette, amiért bosszút akarsz állni rajta, készíts zsuzsut, és öld meg úgy, ahogy a gonosz emberrel szeretnél végezni. A zsuzsu átviszi a halált a gonosz ember testébe. Éppen ma 15 éve, hogy felgyulladtak az épületek és meghaltak a kígyók. Visszadugtam a tokjába a revolverem, és elindultam a kijárati ajtó felé. 20 percem volt, hogy felkészüljek a vacsorára. 12. A 20 perc nagyjából azzal telt el, hogy szereztem két biztosítótűt, amivel rögzítettem magamon a nadrágomat. Megvizeztem a hajam, hogy úriembernek látszam, s amikor megszólalt a vacsorához hívó gong, lesétáltam az ebédlőbe. A terem közepét uraló hosszú asztal mellett heten ültek. Az asztal főn álló szék üresen állt még, amikor beléptem az ajtón. Az asztal végén ülő, lenyalt hajú, 20 év körüli fickó gyanakodva nézett rám. Hát ez a majom meg kicsoda? Miss Henderson haragosan kapta fel a fejét. Moderáld magad, Michael ő, izé. Mr. Landvai, Theo bácsi új testőre. Vigye el az ördög Theo bácsit. Nyafogta a lenyalt hajú. Csak azért késik, hogy kínozzon bennünket. Olyan kajás vagyok, hogy majd a falra mászok. Az a vénkéjenc meg addig húzza az időt. De te erről talán többet tudnál mondani, Jerry. Az asztal túlsó oldalán ülő vörös hajú, szeplős lány, mert Jerry, nevével ellentétben, lány volt. Felpattant, és az asztalra csapott. Elég volt a piszkos gyanúsítgatásaidból, Michael. Én nem azért késtem felőlem, akár le is fekhetsz vele, csak időben hozzák a kaját. A vörös hajú, fiatal lány mellett ülő, hasonlóan vörös hajú és szeplős fiatal ember felkapott egy villát, és se szó, se beszéd, Michaelhöz hajította. A villa nagyot koppant a lenyalt hajú vállán. Ha nem fogod be a szád, felnyársallak, Michael. Megdög lesz az irigységtől, mert halvány esélyed sincs, mi? Nyugi, töm, nyugi, fogta meg az izgatott vörös könyökét egy hasonlóan vörös, kövér nő. Ülj vissza a helyedre és ne törődj semmivel, Michael Monti már csak ilyen. Nem tudja elviselni, hogy vesztett. Mi az Istenért veszítettem volna, üvöltötte a lenyalt hajú, és úgy szorította a hozzáhajított villát, hogy belefehéredett a keze. Miért veszítettem volna? Én is éppen annyira rokon vagyok, mint ti. Még ha nekem nincs is szoknyám, ami alá oda nyúlkálhatna, Theo bácsi. Ne légy ízléstelen, Michael. Dörrent rá Wendy. Elsősorban éhes vagyok, és csak azután ízléstelen. Hol az Istenben van már az a rohadt vacsora? Mintha ez lett volna a jelszó, az ajtó kitárult, skárogva bevotorkált a terembe Theophil Henderson. 13. Fekete volt, kárörvendő. A feje tetején ágaskodó hajbóbita egy koszlott varjú kihullani készülő fejtollára emlékeztetett. Gúnyos, mélyen ülő szemeivel végignézett rajtunk, aztán elégedetten összedörzsölte a tenyerét. Végtelen örömmel tölt el, mondta, ha látom, hogy kis családom békés egyetértésben tölti napjait. Valami problémád van, Michael? Ugyan már, Teó bácsi, morogta a lényalthajú, és a vénvarjú mögött feltűnő felszolgálókra sandított. Csupán éhes vagyok, ennyi az egész. Az öreg az asztalfőhöz kocogott, és leroskadt a székre. Ma estére diétásat főzettem, és főleg keveset, nem jó tele gyomorral lefeküdni. Igaz, Molly, igaz, Teó, sóhajtotta a kövérnő. Hogy vagy, Jerry drágám, kérdezte az öreg varjú. Köszönöm, Teó bácsi, suttogta a vörös lány, és olyan csodálattal meresztette Theophil Hendersonra a szemét, hogy elállt tőle a lélegzetem. Jól vagy, Teó bácsi, a lenyalt hajú farni kezdett, Wendy Henderson tányérjára függesztette a szemét, akárcsak a mellette ülő kecske szakállas, csíptetős, idős férfi. Ahogy jobban szemügyre vettem, a mexikói száműzetésben élő Trotskyra emlékeztetett. Rossz volt a kaja és kevés. Arra gondoltam, hogy még várok néhány napig, aztán úgy eltűnök én is, mint az elődeim. Kétség sem férhetett hozzá ugyanis, hogy őket is a kaja űzte el, nem a kaktuszoktól való félelem. Megettem a levesnek nevezett felhígított cipőpasztát, és éppen beszédbe akartam elegyedni a csíptetős Harry Hendersonnal, amikor Teó bácsi megkocogtatta a poharát. Valamennyi szem feléje fordult, köztük az enyém is. Csak annyit akarok mondani, károgta a dolmányos varjú, hogy két okból is nagy nap ez a mai. Éppen 15 évvel ezelőtt történt valami, amire nagyon szívesen emlékszem vissza. Régi történet, amit meg szeretnék ünnepelni. Michael, megkérhetnélek, hogy tölts a borból még egy pohárral? Felemelte a poharát, és Jerry felé nyújtotta. Ezen kívül van szerencsém bejelenteni, hogy a 15 éves évforduló tiszteletére a mai napon megnősültem. Kedves Molly, feleségül vettem a lányod. Mit szólsz hozzá? A kövér, vörös nő arcát elöntötte az öröm. Ó, Theophil, csak a lányod, hogy félreértés ne essék, erősítette fel a károgását Henderson. Te majd szépen félrevonulsz egy nyugodalmas helyre. Persze, hogy félrevonulok, nem akarom én senki boldogságát megzavarni, nem én. Jerry oldalba bökte a vörös fiatalembert, aki leplezetlen diadallal a lenyalt hajúra vigyorgott. Hogy vagy, Michael, hogy érzed magad? A lenyalt hajú lecsapta asztal kendőjét. A kendő magával sodort egy pohár bort. A kiömlő ital vörös evészós lófoltot rajzolt a fehér abroszra. Megbolondultál, Teó bácsi? Ezt a kis ringyót? Ha tudni akarod, hát ezzel még én is. A varjú felemelkedett, és horgasújjával az ajtó felé bökött. Takarodj a házamból, Michael Monty, többé ne lássalak, kitagadlak, egy rohadt fillért sem látsz tőlem. Ezt jobb, ha most mindjárt tudomásul veszed. Holnap reggel szedd a sátorfád és tűnj el. Jól vagy, drágám, Jerry, szeplői ragyogtak, mint az aranylencsék. Jól, Teó bácsi, mostantól kezdve csak Teó vagyok, darling. És te hogy vagy, Henry? A csíptetős férfi megtörölte a száját, és letette az asztalkendőjét a tányérja mellé. Lassan felemelkedett. Gúnyosan mosolyogva a varjúra nézett. Gratulálok, Theophil, mindig is jó testvér voltál. Sok szerencsét kívánok, bár felesleges fáradtság volna, ha magam is hinnék benne. Miért, Henry? Kérdezte Henderson élesen. Miért? Mert ma éjszaka meghalsz, Theophil, mondta a szvikkeres, és kiment a szobából. 14. Feleslegesnek éreztem magam, mint tyúkszem a hüvelykujjon. Óvatosan felemelkedtem, hogy lelépjek, de Theo Henderson észrevette a mozdulatomat, és visszaparancsolt. Maga csak maradjon, az én alkalmazottam, vagy mi a fene. Majd ha szólok, hogy elmehet, akkor szedheti a sátorfáját. Nemigen csípem az ilyesféle hangot, még akkor sem, ha annyira gazdag a gazdája, mint Henderson. Ezúttal azonban mégis befogtam a számat. Ha ugyanis kinyitom, a többiek óhatatlanul állásfoglalásnak tekintenék, már pedig eszemágában sem volt állást foglalni Henderson és családja vitájában. Hol volt az esküvő, Teó? Kérdezte a kövér, vörös nő, és szemrehányóan a lányára pislantott. A szobámban, mondta Henderson tömören. Az inasom és a kapus voltak a tanúk. Úgy döntöttem, hogy mellőzöm a formaságokat. A jelenlétetek csak elvette volna a kedvem az egésztől. Igaz, Jerry? Tökéletesen, Teó? Bólintott a lány. Henderson felemelkedett, és rám nézett. Most van vége a vacsorának. Menjen és feküdjön le, de tudnia kell, hogy éjszaka is tart a szolgálata. Ha kiálltok, roncsom be a szobámba, mert gyaníthatóan kedves rokonaim az életemre törnek. Hallotta, mit mondott Henry? Természetesen, bólintottam. Majd nyitva tartom a szemem, és alvás közben sem csukom be. Ám bátor én az ön helyében nem vennék készpénznek minden elhamarkodott kijelentést, ami vacsora közben hangzik el. Henderson gúnyosan levigyeztette a száját. Hát én annak veszem, ami pedig önt illeti, szerencsére nincs a helyemben. Ebben mindketten egyetértettünk. 15. Annál is inkább, mert a félhomályos folyosón Wendy Henderson megfogta a karom. Mr. Landvai, válthatnánk néhány szót. Sejtelmesen duruzsolt a fülembe, s, mintha puha hajka a fülcimpámhoz ért volna. Mire felocsúttam, már a szobájában ültem egy karosszékben. Ne értse félre, suttogta elpirulva, hogy a szobámba cipeltem, de itt a falnak is füle van. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ne vegye komolyan, amit apám mondott. Egyáltalán nem veszem komolyan, biztosítottam, ha csak valóban nem akarja megölni. Ugyan hová gondol, apa a légynek sem tudna ártani, hiszen éppen ez a legnagyobb baja. Ha akkor Afrikában, most mit csinál? A szobájában ül, és a kis vasútjaival játszik. Talán már el is felejtette, mit mondott Teó bácsinak. Valóban éppen 15 évvel ezelőtt történt az a sajnálatos dolog, hogy Teó bácsi tönkretett bennünket. Hát, ha ő mondja, megvontam a vállam, és felálltam. Nyugodjék meg, Miss Henderson. Ha az édesapja valóban a légynek sem árt, nincs miért nyugtalankodnia. Kiléptem az ajtón, de nem tudtam megállni, hogy mielőtt felszívódok, a folyosó fél homályában vissza ne fordítsam a fejem. Dermedten állt a nyitott ajtó előtt, és, mintha leplezetlen félelem csillogott volna a tekintetében. 16. Már majdnem elértem a szobám ajtaját, amikor egy kar kinyúlt egy sötét sarokból, és elkapta a vállam. Megperdültem, hogy behúzzak neki egyet, de tiltakozóm felemelte a kezét. Ne, Michael Monti vagyok, én csak. Leeresztettem a karom. Mi az ábra, Mr. Monti? Beszélhetnénk valahol? Leginkább aludni szerettem volna, de sohajtva megadtam magam. Jöjjön be a szobámba, megkínálom egy viszkivel. Az üvegviszki, amit vacsora előtt találtam az éjjeli szekrényemben, bizonyára Theo Henderson külön ajándéka volt. Lecsavartam a kupakját, és töltöttem két egészséges adaggal. Nos, egyetlen hajtásra kitta, és elfintorította a száját. Mit szól hozzá, kirúgott? Elvette azt a vörös ringyót, engem meg olajra léptetett. Pedig, őszintén szólva, számítottam egy kis örökségre. Nagyon jól jönne néhány ezer dollár, kicsoda ön tulajdonképpen, Mr. Monti, ó, csak egy távoli, szegény másodunokaös. Teó bácsi első feleségének a testvére volt az anyám. Egyébként már sok mindenfélével megpróbálkoztam, de valahogy nem akart igazán összejönni semmi. Különben van egy óriási üzleti ajánlatom az ön számára, Mr. Landvai. Soha vissza nem térő alkalom. És pedig, ölje meg Teó bácsit, maga olyan zsaruféle, biztos kifektetett már egy-két csirkefogót. Mi az magának, nem igaz, igaz? Bólintottam szerényen. Kinyírja valahogy lehetőleg nyom nélkül. Ha hozzájutok az örök részemhez, kap 1000 dollárt. Szép pénz egy ilyen vén striciért, nem? Túlságosan is bőkezű? Bólintottam. Csak nem látom be, hogyan jutna ön ahhoz a pénzhez, amiből kifizethetné a vérdíjamat. Nem öntene még egy adaggal? Hogyan jutnék hozzá? Hát, ha ma éjszaka feldobná az öreg a talpát, a házasságot érvényteleníteni lehetne. Hiszen lényegében meg sem történt, nem igaz? Végeztem egy évet a jogon, és egy tantörténet éppen valami hasonló esetről szól. Nos, hogy tetszik az ötletem? Felemelkedtem, hogy tudtára adjam, részemről befejezetnek tekintem a beszélgetést. Nem igazán, mondtam, túlságosan is bizonytalan a dolog. Én pedig, csak biztosra megyek. Ő is felállt, és megvonta a vállát. Kár, pedig Teó bácsi így is, úgy is kinyifan. Na viszlát, az ajtó, mintha helyeselt volna neki, nagyot nyekkent, ahogy becsukódott. Mivel egyre a vacsoránál elhangzottak zsongtak a fejemben, elhatároztam, hogy birkaszámlálást tartok. Magam elé képzeltem egy zöld élősövényt s egy csapat birkát, amint egyesével átugrálnak felette. 20 fehér, a 21. fekete. Alig ha nem 15-nél tartottam, amikor halkan megkopogtatták az ajtót. Fogtam a stukkeromat, elzavartam a birkákat, és az ajtó mellé álltam. Ki az? Nem felelt senki, de ismét felhangzott a halk kopogtatás. Óvatosan elfogadott.